Mindenható Úrunk, Teremtő mennyei Atyánk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében. Eléd állunk most, áldott orvos. Te, aki be tudod gyógyítani a lélek legmélyebb sebeit is. Eléd állunk szívünk hatalmas sebével, fájdalmával. Gyászunkban kérünk, hogy gyógyíts vigasztalásoddal bennünket. Te ismersz bennünket. Te tudod a legpontosabban lelkünk, szívünk betegségének diagnózisát. Most egy gyógyítód távozott el tőlünk. Olyan ember, akit mindannyian nagyon szerettünk, aki testnek is, de léleknek is gyógyítója volt. Te küldted őt, és te hívtad magadhoz. Ezért te tudod a mi szívünk sebeit is most leginkább vigasztalni. Kérünk, igéddel emelj fel bennünket. Igéddel védj körbe, gyógyítsd meg szíveink fájdalmát. Bátoríts, vigasztalj. Mutass utat, add azt a vigasztalást életünkre, amellyel egyedül csak te tudsz vigasztalni minden embert. Így kérünk, szenteld meg most búcsúvételünket. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának 10. fejezetében a 29. verstől a 37. versig bezárólag. Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 29. verstől a 37. versig bezárólag így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, tudnélik Jézust. És ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszol. Szeresd az Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fog. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment el Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, a 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, gyászoló hozzátartozók, rokonok, ismerősök, barátok, volt munkatársak, kedves volt betegek, kedves fele barátok. A felolvasott példázat igéin keresztül maga az élet köszön ránk vissza. Az élet, ami zajlik, a maga veszélyeivel, zajával, könyörtelenségeivel együtt. Az élet, amiben mi is benne vagyunk. Benne van sok vihar, benne van betegség, benne van rablótámadás, fájdalom, könyörtelenség, könyörületesség, gyógyulás, szeretet, szeretetlenség. Benne van sok-sok olyan dolog, amit mi is megtalálunk. Azon az országúton, Jeruzsálem és Jerikó között sokan jártak. Olyanok is, akik csak magukkal törődtek, és más életekkel nem. Vagy olyanok, akik mások életén keresztül, mások élete árán akartak boldogulni. Ezért semmi sem volt szent előttük. Lelkiismeret furdalás nélkül átgázolnak másokon. Könnyek és átkok maradnak a nyomukban. Kirabolják az embereket. Vannak emberek, akik maguknak élnek, vannak, akik magukon kívül másokat nem ismerve élnek. Van egy-két lélek az úton, aki azonban nem csak magára gondol, aki az életet felülről jövő ajándéknak tekinti, a saját életét, olyan ajándéknak, amivel szolgál. Ezért mondjuk ebben a történetben, mint egy csepp tengervízben, benne van kicsiben az egész élet. A Jézus által elmondott történetben több szereplőt látunk, látjuk a rablókat, látjuk a segítséget nem nyújtókat, látjuk a segítséget nyújtót is. Amikor azokra az emberekre gondolunk, akik kifosztanak és megsebesítenek másokat, azt mondjuk, hogy jobb az ilyen embereket elkerülni. Inkább legyek szenvedő áldozat, mintsem, hogy hozzájuk legyek hasonló. Szerepel a történetben egy pap is, és egy lévita is. Ők hivatásuknál fogva Isten szolgálják. Magatartásukon mégis megütközünk, amikor halljuk, hogy elkerülik a szenvedő embert. Igaz, ők soha nem támadtak meg senkit, de ha látják az áldozatot, és nem segítenek rajta, akkor mennyivel jobbak, mint a kifosztó rablók. Csak önmagukkal törődnek ők is. Rájuk is elmondhatjuk, hogy nem szeretnénk hasonlítani soha. És végül szerepel a történetben egy samaritánus is. Az ő viselkedése kiváló, örvendetes és meglepetés a számunkra. Csodálhatnánk, hogy ilyet tesz, hiszen kiengeszteltetlen ellentét van a samaritánusok és a zsidók között, és mégis a benne lévő lélek arra indítja őt, hogy feltétel nélkül segítsen az úton fekvő áldozatnak. Ő is félhette volna az életét, hogy őt is megtámadják, és mégsem ezt tette, nem erre gondolt, hanem arra gondolt, hogy szükség van az ő segítségére. És segített. Ez az indulat vált úrrá a szívében, gyógyítóvá vált abban a pillanatban, kiáradt rajta a szeretet, áttört minden gátat, és az elesett, kirabolt embert meggyógyította. Testvérek, erre az utolsó szereplőre nézve mondja el Jézus a példázatot, és felteszi a kérdést, hogy ki igazából a fele barátja az embernek. Az, aki önmagán túlmutat, ki nem önmagára gondol, hanem segít bajba jutott embertársán. Talán akkor is, hogyha ő maga hátrányt szenved. Vannak ma ilyen emberek? Van ma ilyen fele barát? Az, hogy itt vagytok, azt mutatja, hogy van. Pernetki János ilyen ember volt. Igazi szeretet áradt belőle, ez nem állított fel határokat, hanem segített. A példázatbeli segítőkész ember mindent megtett, ami hatalmában állott. Ilyen volt ő is. Mindent elővett, ami előkerült az úti podgyászából, ezt mind felhasználta embertársa megsegítésére. Borra a sebet fertőtlenített, olajjal a feldagadt testrészeket puhította, ingéből hasított, csíkkal a sebesült részeket bekötözte, és leszállt a saját jószága hátáról, és a beteget feltette rá, és úgy vitte el, sem időt, sem költséget nem sajnált, csak hogy javára lehessen fele barátjának. Más talán megnyitotta volna a lelkiismeretét azzal, hogy első segélyben részesíti a bajba jutottat, de ő a végére járt a dolgoknak. Nem igazi szeretet az, amelyik siet hamar lerázni másoknak a terhét, gondját, hanem az, aki nyomon követi másik ember életének gyógyulását. Jó lenne ilyen embernek lenni. Jó lenne, ha ilyen ember tudnánk követni mindannyian. Ebben a segítőkész férfiúban ott látom minden hivatásának élő embert. Ott látom az orvosokat is. Isten arra hívja el az orvost, a lelkipásztort, az ügyvédet, sorolhatnám, hogy fele baráttá legyen. Hogy emberek legyenek az embertelenségben. És hogy hallottuk dr. Pernes János életéről, az ő szolgálati területén vele együtt munkálkodó emberek bizonyságtételét, látjuk, hogy ő megtette ezt. Ember volt az egyre inkább elembertelenedő világban. Az ő életére emlékezünk most. És kezdhetnénk rögtön két születési dátummal is. Az egyik egy későbbi, 1943. augusztus 31. Ezt ismeri mindenki. Ez szerepel a személyigazolványában. Tulajdonképpen ez is egy élet megszületésének dátuma, hogy miért ez a későbbi életének eseményeiből kiderül. Valójában 1943. március 4-én született a Rúrvidékbeli Gladbeck városában. Ekkor indult el ő az ő jerikói útján, de ez a jerikói út még számára nem mint samaritánusként volt az életében. Először ezen az úton ő, mint áldozat kellett, hogy végigmenjen. Szinte kicsiny gyermekként. Szüleinek legfiatalabbik gyermekeként, Berze Jánosként született. Két bátyával, Gyulával és Jánossal nevelkedtek. Szülei 1941-ben emigráltak, először Belgiumba, majd onnan a Rúrvidékre. János itt látta meg a napvilágot, a háborús időszakban. A háborús rablás időszakában. Hány és hány kifosztott ember hevert akkor Európa útjainak szélén. A második világháború, mint hatalmas rabló, járt körbe és körbe, és minden utat jerikói úttá változtatott. Egy bombatámadás eltalált egy jogóhelyet, és három gyermektől elrabolta a szüleit. És ott maradtak, kifosztva, megnyomorítva. Itt vesztek el a gyermekek iratai is. Árvaházba kerültek, majd a Zöldkereszten keresztül Magyarországra 45 végén. Szeló Gábor evangélikus püspök egy gyermekotthont üzemeltetett, működtetett Napsugár néven. Ő vette őket óvó szárnyai alá. Talán vannak még a papok között is olyanok, akik nem kerülik el a kifosztottakat. Mindenképpen vigasztaló számunkra. Az igazi szamaritánus azonban ezután érkezett János életébe. Dr. Pernecki Szidónia, gyermekorvos, kapcsolatban volt a püspökkel és az árvaházzal. Ő neki nem lehetett gyermekkel szeretett volna örökbe fogadni. És kérte, de mint látta a Jánost, aki nagyon beteges gyermek volt, hogy őt szeretné, hogy meggyógyíthassa. Így került a doktornőhöz. És mivel papírokkal nem rendelkezett, és nem tudták a születési dátumát, testvérek sem, hiszen kicsi gyermekek voltak még, 1943. augusztus 31-e lett a születési dátuma. Ez tulajdonképpen jelzi egy másik élet megszületését is. Elkezdődött egy élet, egy gyógyuló és gyógyító új élet János életében. Testvéreivel szorosan tartotta a kapcsolatot, bár ők nem kerültek örökbefogadásra, gyakran voltak a Pernetszky család vendégei, hosszú nyarakat töltöttek együtt. Mindkét fivére elment már a minden élők útján, ő a Debrecenben élt, Lajos Kanadába vándorolt ki, ott élte le életét. A Pernetszky család Csorváson élt, és ő itt nevelkedett. Egészen katonáskodásáig nem is tudott gyermekkoráról, elhunyt szüleinek rokonságáról, hiszen testvére is emlékeztek a korábbi időszakokra. A sorozáson egy homok terenyei sorozó tiszt tette fel a kérdést Jánosnak, hogy nem homok terenyei-e. Ekkor derült ki, hogy élnek nagyszülei, és ekkor tudott meg sok mindent félszerinti családjáról. Isten ajándéka volt ez számára, hogy tudjuk, honnan jöttünk, hogy tudjuk, mit élünk meg, és tudjuk Isten kegyelméből, az ő gondviselő szeretetében megélni az életünket, és meglátni a céljainkat. Születési dátumán nem változtatott, és hogy mondta néha viccesen, kicsit így fiatalabb lehetek. Isten megadta neki, hogy mindez az ő tudásába legyen. Nagy örömmel vette fel a kapcsolatot a nagyszülőkkel, hiszen kiderültek, hogy élnek a nagyszülei. Az általános iskola után középiskolát kezdett Békés Csabán, itt végezte el, és mivel beteges volt kora gyermekkora óta, egy komoly betegség 16 évesen nagyon megpróbálta az életét. Csontvelő gyulladást kapott az egyik lábában, és emberi számítás szerint nem lehetett volna megmenteni. Amputálni kellett volna. Az akkori gyógyászati lehetőségek szintjén nem sok esély volt arra, hogy meggyógyuljon. Nevelő anyja azonban mindent megtett. Vitte, ahová csak tudta. Ahol csak egy kis esély, lehetőség nyílott arra, hogy mégis megmentse, meggyógyítsa a beteg testvérét és a fiút. Kakasszéken végül sikerült gyógymódot találni, kikezelték betegségéből, és ekkor látta meg az ő hivatását. Ekkor jött az elhatározás, hogy ő is orvos szeretne lenni. És ahogyan rajta segítettek az orvosok, ahogy a betegségéből megtudott egyre többet, ahogy anyja mindent megtett a gyógyulásáért, úgy lett ő is ennek a pályának az elhivatottja. Hogy ő is tudjon segíteni az embereken. Ilyen elkötelezettséggel, ilyen lelkülettel. Nem indult üres kézzel a Jerikói útjára. Volt olaja, volt bora, tapasztalatai, élményei összevegyültek szaktudásával, hogy ő legyen sok-sok ember irgalmas samaritánusa. Csak ezzel, csak ezekkel az eszközökkel nekiindulva lehet betölteni azt, amire Isten hivatott bennünket. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte általános orvosi diplomáját 67-ben. 2 évig Békés Csabán volt gyakornok, Békés Csabai Kórházban, 69-től körzeti orvos Békés Csabán. Bátyja Debrecenben lakik, és egyik alkalommal véletlenül megismerkedik Bányai Edittel. 1974. október 19-én kötik össze életüket. Majd Békés Csabán élnek egy ideig, Balázs fiúk 1975-ben érkezik a családba. Isten áldásaként. Ezt követően úgy határoznak, hogy Ceglédre vagy Ceglédhez közel költöznek felesége családjához. Ekkor üresedik meg Csemélyi körzet, és a lehetőséget nagy örömmel fogadják. Ide költöznek. Így lett ő Csemő Zöldhalom körzet lakosainak körzeti orvosa, 1975-től 2003. októberéig nyugdíjba vonulásáig. Sokan ismertétek őt. Ha azt mondom, hogy de sokszor volt ő is az az irgalmas samaritánus, hogy mennyi mindent nem kímélt a maga életéből, amikor menni kellett, és az elhangzott nehéz körülmények között be kellett tölteni a küldetést, amit ő szívesen és nagy-nagy szeretettel tettek. Olyan sok elesett életnek volt akkor gyámolítója, biztosan igazoltok ti is. Az igazi doktor úr. Végtelen empátiával kezelte gyermekeit, betegeit, kedvességét sokan szerették. Volt, hogyha valaki nem tudta megfizetni a gyógyszert, ott hagyta a gyógyszer árát. Betegeitől és Csemő község lakosaitól egy közösség szerette jobban. Ez a családja volt. 77-ben születtek Iker gyermekei, Gábor és János. Majd a gyermekek kirepültek, elkezdték élni saját családi életüket. És érkeztek az unokák. 2002-ben Lívia, 2008-ban Balázs, 2011-ben Jázmin, és 2008-ban Petra. Nagy odaadással támogatta gyermekei életét, az életkezdést és a családalapítást. Szerette menyeit, és fiainak, családjainak igyekezett mindent megadni, legyen szó bármiről, akár a tanulmányok folytatásáról, vagy bármilyen családi kezdeményezésről. Együtt örült veletek, örült örömeiteknek, sikereiteknek, és együtt fájt a szíve a ti szívetekkel, hogyha bajba kerültetek, ugyanúgy szenvedett veletek együtt. És ha segítségre szorultatok, segített. Újra és újra, amíg csak tehette. Felesége nagyon sokat támogatta mind pályáját, mind a családban az összetartozást. Hűséges hitvesként mindig mellette állt. Nem fogadott el az emberektől a gyógyításért, hanem inkább ő adott. Mindenkihez volt egy kedves szava, és nem volt érzelgős, sem a szakmában, sem otthon a családban, de amikor nyugdíjba ment, mindenki tudta, hogy milyen ember. Mindenki tudta, hogy mit érez, mit gondol, milyen a jelleme. 2003-ban megkapta Csemő községtől a díszpolgár címet. Betegei elbúcsúztatták, verset írtak neki, ajándékot készítettek. Igazi életrész szakadt ki vele a betegek életéből, Csemő község, Csemő Zöldhalom község életéből. Nyugdíjasként tovább dolgozott, Cegléden helyettesített, amelyet nagyon szeretett, őt is nagyon szerették, és kifejezetten örült annak, hogy nem kell az adminisztrációval foglalkoznia, hanem azt teheti, ami a hivatása, gyógyíthat. 2013-ban az orvosi kamarától megkapta a Vékési Koppány életmű díjat. Elismerésül, ezt nagyon nagy örömmel adták át neki, életműje elismeréséül Pest megyében. Nyugdíjazása után még 8,5 évet kapott az úrtól. Csodálatosan telt, sokat lehetett együtt szeretteivel, mert a család volt mindenek fölött számára a legfontosabb. Ilyen volt a Jerikói útja. És míg mások sebeit kötözgette, sokszor nem gondolt a sajátjára, saját megsebzett szívére, élete mint megújító, világító, melegítő gyertyaszál égett, és most pedig kilobbant. Augusztus végén kezdődött nála a betegségének első tüneteivel, saját életének utolsó küzdelme. Már gyermekkorában elszenvedett betegségéből kifolyólag testsúlya kiegyenítetlen. Először kóros bőrbetegség jelenik meg, ami azonban komoly belső szervi betegség jele volt. Sok kórházi nap, Budapesten, itthon, végül Cegléden. A karácsonyt itthon tudta tölteni, ez volt ebben az időszakban az első isteni ajándék élete végén. Mintha tudta volna. Tudta volna, hogy ez ajándék számára csoda, és igyekezett mindenkivel kapcsolatba lépni. Mindenkit megkeresett, mindenkivel, ha tudott, találkozott, beszélt. A Fó zenekar karácsonyi koncertjére nem tudott eljönni, de üdvözölt, szeretettel köszöntött mindenkit. És én emlékeztem rá, Emlékeztem a vidám percekre, amit ezután a koncert után mindig együtt töltöttünk, beszélgetéseinkre, kedvességére, szeretetére. Majd január 8-án komolyra fordult a betegsége. Ezután még hazakerült Budapestről, ez volt a második csoda. 2 hét Cegléden. Ceglédi Tóldi Ferenc kórházban. Itt családja körbevette szeretetével, és minden ember, aki tudta, hogy itthon van, sokan meglátogatták. És ekkor tapasztalta meg kollégáinak a szeretetét is. Ahogy a Ceglédi kórház orvosai, dolgozói körbevették gondoskodásukkal, szeretetükkel, az nem volt mindennapi. Ez volt Isten második ajándéka. Ahogy visszaáradt rá, az a szeretet, amelyet egész életében ő adott az őt körbevevő embereknek. Nem sokat beszélt a jövőről, a lehetőségekről, bár tudta, ahogy azt fiának mondta, innen már nem kerülök haza. És még egy nagyon fontos mondata ezekből az időkből, édesanyátokra vigyázzatok. És bár a reménység a legutolsó, amit elveszthet az ember, és bár mindent megtettek az orvosok, a család, a felüllévőkkel nem lehet szembe menni. Isten adta az ő életét, Isten az utolsó évben, utolsó hetekben, hónapokban nagyon sok ajándékkal látogatta meg, csodát tett az ő életében, kapott még 2 hetet családja szerető közegében, és mint mondtam, nem volt érzelgős ember, nem beszélt az érzéseiről, soha, sok fájdalmat is hordozott magában, különösen akkor, ha szerettei életére figyelt, és azok nehézségeit ő maga is hordozta szívében. De utolsó napjaiban megnyílt, és elmondta, milyen hálás az életért, mindenkinek mindent megköszönt, nővérek mondták, hogy ilyen embert még nem láttak, hogy egy pohár vizet is megköszön, és orvos volt. Hálás volt feleségéért, gyermekeiért, az unokákért, a gondoskodásért, a szeretetért, a támogatásért. És hálával a szívében 2014. február 13-án átadta lelkét Teremtő Ura kezébe. Célját betöltött, életét átadta Istennek. Mert minden életnek célja van ebben a világban. Így az ő életének is célja volt. Ha egy meggyógyult beteg áll most itt közöttetek, akkor biztos el tudja mondani. Az ő életének, az ő életében az volt a célja, hogy meggyógyuljon. Feleség el tudja mondani, János életének a célja az volt, hogy egy hűséges hitvessel ajándékozza meg benne őt Isten, akivel együtt élhetik végig ezt a nem könnyű életet. Aki gyermekeinek gondoskodó, szerető apja lehetett. Ez volt a célja. A fiai gondolhatnak rá, akkor elmondhatják, hogy egy gondoskodó, szerető apa volt az ő életének a célja, aki olyan sok mindenre megtanította őket, ki látásával, jellemével, szeretetével, gondolataival mindig megmutathatta az utat, mindig adhatott tanácsot. Werner von Braun, a NASA Marsa űrrepülési centrumának első igazgatója, akit az amerikai űrkutatás atyának neveznek, emlegetnek, 1974-ben egy újságcikkben azt mondta, ha az ember a világmindenség törvényét és rendjét látja, mindenképpen azt a következtetést vonja le, hogy emögött tervnek és célnak kell lennie. Minél jobban megértjük az univerzum bonyolultságát, annál több érvet találunk arra, hogy csodáljuk a benne rejlő tervet, amelyre épült. És kénytelenek vagyunk elhinni, hogy az a feltételezés, miszerint a világmindenség véletlenül jött létre, a tudomány objektivitását sérti. Milyen véletlenszerű folyamat eredményezheti az emberi agyat vagy a szem felépítését? Sok csoda van. Vannak csodálatos gyógyulások. Az orvostudomány számtalan ilyen esetet jegyez fel, amik megmagyarázhatatlanok. Ahogy az ő életében is, ahogy a keringése helyreállt, az csoda volt. De nem cél nélküli csoda. Isten haza akarta még küldeni hozzátok, hogy így tudjatok búcsút venni tőle. Hogy ezzel is üzenjen nektek, hogy ő eltervezte, és amit ő eltervezett, az így van jó. Azt mondják sokan, hogy a hit, ami meggyógyíthat. De a molekulák, az atomok, a fehérjék milyen összeállása eredményezheti a hitet? És ha a hitet nem számítom, akkor még van a hitnél is nagyobb csoda, a szeretet. Ugye, ahogy hallottuk, azt mondja Pál, megmarad a hit, a remény és a szeretet, és a legnagyobb ezek közül a szeretet. A szeretet nem áll össze tervező nélkül. És ha van szeretet, akkor van célja is. Ahogy az irgalmas samaritánus szeretetének célja volt. Ha van könyv, akkor van író. Ha épület van, akkor van tervező, mérnök és kivitelező. Ha van művészeti alkotás, akkor van művész is. És ha minden van, mindez van, akkor mindennek célja van. Isten ilyen céllal rendelte az életetekben Pernicki Jánost. Ennek az életnek magán túlmutató célja van. Mégpedig Jézus Krisztusra mutat. Arra, aki ezt a történetet elmondta. Az áldott orvosra. Úgy tanít róla az írás, hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg. Ő magára vette a mi életünknek sebeit, hogy ezáltal mi meggyógyulhassunk. Odaadta magát, odaadta az ő tiszta, szent életét, hogy nekünk bűnösöknek üdvösséget szerezzen. Az ő tőle tanult indulattal járt ő is, Pernicki János is ezen az úton. Így kell tekintenünk nekünk is az ő életére. Krisztus vette magához, benne megnyugodva tegyük az ő kezébe az ő életét. Búcsúzzunk Istenbe vetett hitünkben, a boldog feltámadás reménysége alatt. Céllal erre a világra küldött életünket Isten magához szólítja egy időre, a port pedig visszaadja a pornak, de nem végérvényesen. Tudjuk, Krisztus egyszer újra eljön, és magához szólít bennünket, hogy az öröm asztalánál mindannyian újra együtt legyünk. Addig tekintsünk Krisztusra, még ezen az úton járunk itt az életben. Tanuljuk meg tőle, mi a célja az életünknek. Vegyük hittel a nehézségeket és az akadályokat, viseljük méltósággal a megpróbáltatásokat, ahogy testvérünk is viselte azokat életének utolsó hónapjaiban, és adjuk át a legnemesebb dolgokat, amiket kaptunk Istentől, összefogva mindent a szeretet kötelékében. A megbocsátás, a feltámadás és az örök élet reménysége alatt. Így vegyünk búcsút tőle, felesége, gyermekei, unokái, rokonai, közeli és távoli hozzátartozói, mindazok, akik ismerték, szerették őt, akik betegei voltak, akik kollégái voltak. Búcsúzzunk tőle Jézus Krisztus szavaival, aki hisz én bennem, ha meghal, is él. Amen. A búcsúvétel órájában emeljük szívünket Istenhez, imádságban imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által. Fájdalmunkban és gyászunkban Kérünk, Te szólíts meg bennünket, Te emeld fel lelkünket és szívünket a Te világodba. Abba a világba, amelyet minden dolognál hatalmasabb módon fog össze a szeretet, a hit és a remény, amely visz tovább bennünket útjainkon. Úrunk Istenünk, megvalljuk, hogy a halál és az enyészet közelsége sokszor megrémít, különösképpen most megtántorít bennünket. Urunk, nagyon fájlaljuk elköltözött szerettünk életét, hiszen általa olyan sok jót adtál a mi életünkbe. Nagyon fájlaljuk, hiszen érezzük sebeinkön keresztül, hogy nem gyógyít meg az ő jelenléte. Sem szaktudása, sem kedvessége, sem bátorítása nincs most itt közöttünk. Szeretnénk, hogyha Te vigasztalnál meg. Mutasd meg bölcsességedet, mutasd meg akaratodat, az életünket erősítsd, hogy mindazt a jót, amit általa adtál, tudjuk megtanulni, és tudjuk továbbvinni a mi életünkben. Áldásaidat köszönjük, amit általa ránk környezetére, szerettére kiárasztottál. Úrunk Istenünk, kérünk, szent lelked vigasztaló erejéért, különösképpen azok számára, akik legközelebb álltak hozzá, itt maradott családtagok, vigasztald meg a Te vigasztaló erőddel az életüket. Jézus Krisztus nevében, az áldott orvos nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze lelkünk könyörgéseit az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete, a Szentlélek megáldó, megvigasztaló, megerősítő jelenléte legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.